Az Index bemutatja Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről, legyen az énekes, fesztiválszervező, fénytechnikus, 10 nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük. Az első vendégem Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgató, a Kerekdomb Fesztivál és az Örvényeshegy Piknik alapítója, főszervezője, valamint a Magyar Turisztikai Program Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szia, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, köszönöm.
Kezdeném a gyökerektől, mielőtt még így rátérnénk így a lényegre, a fesztivál igazgatóságra. Mi szerettél volna lenni, amikor gyerek voltál? Tehát minek készültél, mert abban biztos vagyok, hogy erről a hivatásról akkor még nem hallottál.
Félig orosz, félig magyarként nőttem föl, és több országban is jártam itt az évek során, és alapvetően én kulturális diplomáciával foglalkoztam, és nemzetközi tanulmányok szakot végeztem a Corvinuson, és jártam Nottinghambe, illetve Új-Zélandon is egyetemre ezzel. Volt olyan fázisa is a gondolataimnak még gimiben, hogy esetleg tolmács szeretnék lenni, de mivel nagyon erős volt a színjátszás az életemben, meg a fuvala és egyébként, valahol egy nem összejött művészként az volt, maradt meg bennem, hogy egyszerűen akkor a policy making részéről kulturális diplomáciával, illetve a kultúrával szeretnék foglalkozni, és hát a külügyminisztériumban kezdtem valamennyire, és elcsábított egyszerűen a művészetek palotája világa, ahol egyébként még egyetemista koromban kísérőtolmácsként dolgoztam, majd pedig nagy rendezvények szervezésébe vághattam a fejszémet.
De ez akkor így működik mindig, hogy az embernek ebben a szakmában is, mint oly sok minden másban, végig kell járni egy ranglétrát, mindenféle aspektusába belelátni, és akkor egyszer csak, aki persze tehetséges és sok munkát ölt bele, ott találhatja magát, hogy már ő egy fesztiválnak az igazgatója?
Én abszolút végigjártam a ranglétrát, tényleg a kísérő tolmács, vagy a nagyobb sziget fesztiválokon például a babysitternek hívják, ugye ilyen szerepkört is.
Micsoda?
Babysitternek hívják azokat a különböző nyelveken beszélő kísérő tolmácsokat, akik segítenek a nagyobb művészeknek eljutni a reptértől a hotelig, ott egyeztetik vele a napi rendet, eljuttatják a fellépés helyszínére, és ebben segítik itt helyben a munkájukat. Úgyhogy például ilyen szerepkört is
betöltöttem. Hát ez nagyon izgi. Igen, és kivel találkoztál itt például? Ki az, aki neked a legnagyobb ilyen bakancslistás előadó volt, akit kísérett, babysitterhettél?
Hát ugye a művészetek palotájában a Wagner fesztiválokat imádtam, és az elejétől kezdve benne voltam, úgyhogy minden Wagner énekes telefonszáma benne van a telefonkönyvemben, de Cecilia Bartoli vagy a New Yorki filharmonikusokkal is dolgozhattam, de dolgoztam Nigel Kennedyvel, vagy a szigeten a Leningráddal, meg Kusturicával, úgyhogy elég sokrétű volt az a gyakorlatilag műfai kör is, amivel találkozhattam itt az évek során, és felügyeltem színpadot is, szponzorációban segítettem ki egyébként már 2011-től a Művészetek Völgyében, és szépen szippantott magába lépésről lépésre a völgy, és a szponzoráció után saját színpadot szerveztem, majd a következő évre már szerveztem több színpadot úgy, hogy többféle támogatást is megpályáztam hozzá, és szépen utána, mivel a honlapot, illetve a kommunikációt is elkezdtem segíteni, és bekérni a programokat, először programigazgatóvá váltam, ahogy így mindenki megszokott, és utána lettem fesztiváligazgató.
De ez hogyan működik? Előtte is volt egy fesztiváligazgató, ő már nem akarta ezt a pozíciót betölteni?
Gyakorlatilag volt egy ilyen generációváltás a Művészetek Völgyében, Márta Istvánék a barátaival kezdték ezt az egész fesztivált, és hát adott ponton bevonultunk elég sokan fiatalok, elkezdett fiatalodni a csapat, és a nagy öregek egyébként most is rajtunk tartják a vigyázó szemüket, és abszolút sok mindenben egyeztetnek velünk, elmondták, hogy akkor most miénk lenne a lehetőség, hogy tovább vigyük ennek a fantasztikus múltú rendezvénynek az életét, és próbáljuk megtartani a hagyományokat, vannak olyan helyszínek, vagy olyan előadók, például a Hobót van a kezdetek óta, vagy a Kaláka versudvar is sok ideje velünk van már, akik ugyanúgy akkor a fesztivál részei akár már 30 éve, de hozunk be nagyon sok új elemet, új műfajt, újítást, új előadókat, ahogy egyébként nőnek föl zenek. zenekarok is. Ezt szeretjük egyébként talán a legjobban a művészetek völgyében, mert már ez alatt a 10 év alatt, ahogy dolgozom a völgyben, láttunk a csapatommal együtt felnőni zenekarokat, hiszen vannak nagyon mini, kicsi színpadaink is, és hát van a panoráma színpad, ahol több ezer ember tud tombolni egy koncertre, és hát akár az Orevoir, vagy a Carson Coma, de még emlékszem a Bagosi Brothers-re is, amikor a műsorfüzetet néztem át még szerkesztőként, és volt egy kis udvarban, egy délutáni sávban, most pedig a panoráma színpadot zárja. Igen.
Igen. Ó, hát mondjuk ez tényleg ez a része talán a legizgalmasabb.
Na és hát így nőtt föl a csapatunk is egyébként, így mi is felnőttünk a feladathoz.
Nem lehet ezt egyébként megunni, mert közben meg nyilván első blikre azt gondolná az ember, hogy ez nagyon izgalmas, és hogy ó, bárcsak én is ilyen emberekkel találkozhatnék, ezzel foglalkozhatnék, de azt gondolom, hogy ennek azért van egy nagyon-nagyon kimerítő oldala. Nincs olyan év, amikor azt mondod, hogy idén most már ne legyen fesztivál, mert nem bírom.
Hát azért ugye megtréfált minket most az élet, és volt ilyen csendesebb időszak a pandémiával. Nyilván volt olyan túlpörgési állapota az embernek, hogy egy kis pihenés ráfért volna, de azért a pandémia megtanította az embert, hogy értékelje a nyüzsgést, és az az izgalmas a munkákban, hogy mivel a saját csapatunk alakíthatja magát a programot, magát a fesztivált, ezért mindig tudunk valami újdonságot behozni, és valami újat kipróbálni, szabad kezünk van, és azért az nagyon kevés helyen van, és nyilván ehhez kell egyfajta érettség, hogy az ember eljusson oda, hogy értékelje azt, hogyha szabad keze van valamiben, és nem kell 60 ezer emberrel valami amit végigegyeztetni, és a saját feje után mehet, de abszolút ez az a rész, ami minden évben ad egy löketet az embernek, amellett persze, hogy vannak abszolút szürke rutin feladatok, ahogy te is mondod, alapvetően egész évben vagy találkozókon, de leginkább Excel táblázatok fölött ülünk, e-mailezünk nagyon sokat, néha telefonálunk, és az az a 10 nap, amivel gyakorlatilag az egész évünk ki van hegyezve, az pedig egy akkora feltöltődést ad nekünk is, ami utána ad egy lendületet a következő részre.
Mondasz egyébként nekem ilyen példát, amit mondjuk te találtál ki, és tök örültél neki, hogy mivel szabad kezed van, meg tudod valósulni, amire mondjuk a legbüszkébb vagy?
Nagyon sok mindenre vagyok büszke, de például arra a pillanatra nagyon emlékszem, amikor kitaláltam, hogy legyen új cirkusz a Művészetek Völgyében, ami utána még egy plusz kortárs táncos arcot is felvett, és emiatt sátrat kellett bérelni, és ugye a kitalálás pillanatától úgy október-novembertől, amikor már megvolt, hogy milyen sátor lesz, ugye van egy ilyen nagyon szép rajzos, játékos térképe a Művészetek Völgyének, és a rajzon megalakult a sátor ott Vigán Petennél, a tókertnél, és emlékszem, amikor költöztünk le a völgybe, mert ugye egy jó pár nappal a közönség előtt mi már hétfőtől leköltözünk, pedig csak pénteken kezdődik a fesztivál, és ahogy autóztam be a 77-es úton Vigán Petendre, balkész felől ott volt a tókert, és láttam ezt a sátrat végre élőben. Én elkezdtem, így elkezdtek potyogni a könnyeimet, tehát
ez
egész évben vágyszerre a sátorra lerajzoltad, megtöltötted elvileg élettel, programmal, sok izgalmas produkcióval, és ott áll. Tehát az egy ilyen katartikus pillanat volt. De ugyanígy egyébként olyan vágytam, hogy megvalósulhasson, ahogy tavaly megvalósult egy opera előadás itt a csillagos ég alatt, és az is egy nagyon szép produkció volt, de tavaly például először mutattunk be saját színdarabot, amire megint csak így sikerült megérni a csapatnak, hogy össze tudott rakni egy ilyet, és idén is nekifutunk.
Te a fesztivál alatt részt tudsz venni a programokon, vagy annyira sok feladatod van, hogy úgy igazán nem tudod magadat átadni annak, amiért egyébként egész évben dolgoztál. Tehát, hogyha nem tudod magadat átadni, akkor valójában ez nagyon hálátlan lehet olyan értelemben, hogy
hát valahol
szívesen.
Úgy, mint ahogy házi bulit is hálátlan szerep tartani. Igen, igen. Mégiscsak azért csak nézed, hogy a kép ne essen le a falról, illetve ne karcolja meg senki a falat sem. Szóval nyilván nagyon sok feladatom van, illetve én tartom azt, hogy minden nap meglátogatok minden helyszínt, úgyhogy én tényleg 1000%-ból végigélem az összművészetet, mert 10-20 perceket tudok egy-egy helyszínen tölteni, és már is utána váltok világzenéből, könnyű zenébe, majd akár színházba, új cirkuszba, és akkor úgy megyek tovább a helyszíneken. Azért egyszer-egyszer meg tudok nézni egy színházi előadást.
Jól hallom ki egyébként, hogy neked még mindig ugye a színházi rész áll személyesen a legközelebb? Vagy esetleg van olyan zenekar, akit semmiféleképpen nem hagynál ki? Tudom, hogy nem illik ilyet mondani.
Nagyon sok zenekart nagyon szeretek, úgyhogy abszolút a zenei részét is imádom és értékelem. Csak ugye a színháznál nem tehetem meg, hogy mondjuk az első sorból elsliszolok, és ezért, amikor azt nagyon megszoktuk szervezni, akkor mindenkinek a naptárába be van írva, hogy Nati beült színházba, és akkor ott biztos, hogy az alatt nem zavarnak. Ugye egy koncert alatt meg akkor megvan, hogy akkor, ha valami akad, akkor sajnos menni kell. Úgyhogy egy koncertélményből talán kevesebb volt, úgymond az elejétől a végéig, amit végig tudtam élvezni.
Ugye olyan nem volt, hogy valaki látta felülni a kis színpadról a nagy színpadra, majd visszaesni a kis színpadra, erre volt példa?
Van olyan, hogy azért a panoráma színpadon limitált darabszámú koncertet lehet fogadni, és akkor valaki felnő, de mondjuk pár évet bele süpped a kényelembe, akkor egy picit egy a B-színpadra átkerül, de utána meg van, hogy visszakerül a panoráma színpadra. Általában azért ott abban a nagyságrendben ott szokott maradni azért egy zenekar.
Hát akkor ez egy nevelő célzatú is valamennyire, nem egy zenekar számára, hogy nem szabad hátradőlni, mert akkor jön a B-színpad?
Szerintem a könnyű zenében ez nagyon jellemző egyébként. Uh-huh. Opera énekesnek ilyen szempontból talán ugyancsak nehéz a dolga, ott ráadásul nem a saját műveidet adod elő, mondjuk egy Wagner énekesnek eljutni Bayreuthba, ami gyakorlatilag Wagner operaházaként az egésznek a alfája és omegája, az egy nagy munka, de ott onnantól nem szoktak elmozdulni. A könnyű zenében nem tudsz megállni. A könnyű zenében menő vagy egy X ideig, és utána megtörténhet az, hogy egyszerűen az a zenei gondolatvilág, amit te egyébként nagyon izgalmasnak tartasz, lehet, hogy a közönségét mégsem találja meg. Olyan is lehet, de természetesen olyan is lehet, hogy maga a zenekar kényelmesedik bele egy helyzetbe, de egyszerűen az is lehet, hogy mások lesznek az ízlésvilágok, meg mások lesznek a trendek, amik valamiért nem találkoznak a te zenéddel.
Térjünk picit vissza még arra, hogy hogyan telnek a mindennapjaid, így fesztivál igazgatóként, mert mondtad, hogy így az év nagy része Excel táblázat, meg e-mailezések.
Ugye mi több fesztivált is szervezünk, de hogyha mondjuk a művészetek völgyére fűzzük föl, ugye július második felében szokott megtörténni a fesztivál, utána egy hétre rá már a köszönő levéllel ki szokott menni a stábnak a következő év menetrendje, lejátszva a következő fesztiválig, hogy nagyjából milyen dátumra mit várunk. Szeptember-októberben szoktuk átbeszélni a helyszínekkel az előző év tapasztalatait, és már novemberre beszokták küldeni az első körös programterveiket. Úgyhogy ezen nagyon megszoktak azok lepődni, valahol meg is sértődnek, amikor ilyen március-áprilisban megkeresnek minket, hogy szeretnének jönni fellépni, mert mi megmondjuk, hogy igazából mi nálunk ez október-novemberben zajlik sajnos ez a fázis.
Tehát akkor mondjuk 95%-ra be is telik?
Nagyjából igen. Természetesen van olyan, hogy egy-egy kis önszervező, mondjuk kézműves udvar az januárban csatlakozik be, ott van gyakorlatilag az utolsó pont. De amikor mi már karácsonyi jegyeket árusítunk, már ugye idén is jelentettünk be zenekarokat, de akkor már egyébként eléggé körvonalazódik a program, csak nem akarunk mindent már decemberben bejelenteni, de azért ott már eléggé ott tudnánk tartani egyébként, hogy akár be is jelenthetnénk még több mindent. Január-februárban nyilván ezeket pontosítjuk, február-márciusban már a műsorfüzetet szerkesztjük, ami idén is 100 oldalasra sikeredett.
Az például mennyi idő alatt áll össze a műsorfüzet összeszerkesztése?
Gyakorlatilag egy 2,5 vagy 3 hónap erőltetett tempói munkája, ugye minden udvarnak van egy udvargazdája, meg egy szervezőcsapata, kb. 40 programhelyszínünk van, ugye ők beküldik az adataikat, mi többször átnézzük, összefűzzük, kiszűrjük azt, hogyha kiderül, hogy egy zenekart többen is felkértek véletlenül, hogy ne üsse egymást a történet, úgyhogy ez egy ilyen végtelenségnek tűnő munka, és aztán van egy pillanat, amikor végre leadjuk a nyomdába, és május elején tartunk egy sajtótájékoztatót, ahol ezt akkor be is mutatjuk a sajtónak, és az országos terjesztési útjára indul el. Április-májusban szokott az Örvényes egy piknik fesztiválunk lenni, illetve most is szeptemberben 16-tól 18-ig lesz a Kerekdom Fesztiválunk, az pedig Tokajban, Táján, Tokaj hegyalján kerül megrendezésre.
Tehát akkor ezek a párhuzamosan még ezt is csinálod. Így mikor van. Pihensz? Mert nem látom az évben azt a szünetet, amikor nyugalom van.
Hát például a tél, hogyha nagyon választani kell, akkor télen, de azért alapvetően például a programos része, az ugye enyhül a Művészetek Völgyénél a program szerkesztői része a munkának, amikor lehagyjuk a műsorfüzetet. Ilyenkor már ugye a sajtó munkatársaknak a munkája kerül előtérbe, meg az online közösségi oldal menedzsereinknek, és így akkor tudunk mi is pihenni egy kicsit.
Azért alapvetően, ahogy ezt az egészet leírtad, az látszik, hogy egyrészt ezt nagyon szereted, egészen rózsaszínnek tűnik. Tehát, hogy ez nagyon élvezetes, tök jó. Mik a nem rózsaszín részek, ami árnyoldal, ami nehézség, ami a legnagyobb kihívás, amikor van egy olyan napod, hogy azt mondod, hogy ezt tesztem, most már tényleg nem tudod, hogyan fogod megoldani.
Attól függ, hogy tényleg mit, milyennek élsz meg. Egyfelől,
mert ez tényleg egy van
olyan, igen, mert van olyan, hogy elképzelsz egy produkciót, már mindenkit felkértél, már majdnem összejött, és valami miatt nem valósul meg. Akkor nyilván azért csalódik az ember, de hogyha próbálja azzal fönntartani magát, hogy jó, de akkor majd jövőre, azzal ki tudod húzni magadat. Nyilván mi azért nagyon a jegyvásárlókra, meg különböző támogatókra vagyunk, bízva ilyen szempontból. Az azért kemény, amikor visszamondanak egy támogatást, mert már mondjuk nem szeretnék tovább vinni veled a szerződést.
De ez mikor történik meg? Tehát azért, hogy úgy egy utolsó utáni pillanatban is kitalálhatják, amikor már ott áll a sátrad például,
hát
hogy mégsem.
Igen, ezek azért...
Ilyen fordult elő?
Sajnos igen, úgyhogy...
Hát azért az nagyon kemény.
Igen, igen. Azért a fesztivál igazgatósággal nem csak ez a rózsaszínköd jön, hanem a felelősség is, hiszen csak a stáblistán van 230 ember most, aki számol a fesztivál létével, számol azzal mondjuk ki bevétellel is,
persze,
ami egyébként persze. Itt ebből be fog jönni, nem is beszélve a kb. 4000 művészről, aki fellép a 10 nap alatt, mert ezt a 2029 produkcióhoz, ugye még így is, hogy alul tervezést, tehát inkább a szerződések számát mondom ilyenkor. Viszont ez egy iszonyatosan nagy felelősség, hogyha mégsem jön be egy támogatás, mégsem jön össze úgy a jegybevétel, mert ha belegondolsz, valahol lottózik az ember, amikor az üzlet terben az előző évi jegybevételt írja be.
Hát abszolút.
Hiszen előfordulhat az is, hogy 10 napig esik, és mondjuk nem vesznek a helyszínen egyáltalán jegyet, és attól még ezeket a kötelezettségeket ugyanúgy
vállalni kell,
ki kell fizetni. Ez azért egy elég kemény felelősség, ahogy egyre jobban növekszik a fesztivál. Nyilván, amíg egy házi buliról beszélünk, és belátható költségekről, akkor üssekő, akkor ezt a grillezést megcsináljuk máskor. Itt így egy kicsit nagyobb pénzügyi felelősséggel jár, ez, hiszen ugye az ügyvezetője vagyok a cégnek, csak ugye szoktuk ezt a nem jogi fesztiváligazgató kategóriát használni, mert az valahogy azért nem tudom, a látogatók számára sokkal közelibb.
Volt olyan egyébként? Volt olyan év, amikor anyagilag teljes buktának minősült? Volt olyan, amikor mínuszba jöttetek ki a fesztiválra?
Hát alapvetően a 2013-ban ez így nézett ki, ezért is jött a fiatalabb csapat a képbe, mert akkor egy nagy hiánnyal zárt a fesztivál, és akkor az első támogatásokat, meg ezeket bevételeket arra kellett fordítani, hogy akkor, hogy ezeket az adósságokat elkezdjük fedezni.
Az úgy jó kis tart egyébként, tehát hogyha már előző adósságokat kell neked megoldani.
Igen, de hát akkor is, mert csapat része voltam, csak ugye nem én vezettem, és nem rajtam volt ez a pénzügyi felelősség. Nyilván én másképp állok hozzá, én nem művészként jöttem a történetben. Nekem nagyon segített az a Corvinuson felszedett jogi, illetve gazdasági ismeretanyag, ami most is segíti a pályámat. Ezért egyébként kicsit kitérve itt az oktatásra, én nagyon fontosnak tartom, hogy ha rendezvényszervezőnek megy valaki, akkor ne álljon meg az ilyen gyors talpaló kisebb képzésnél, ahol mondjuk azt tanítják meg, hogy a vendéglistát hogy állítsd össze, vagy valamilyen protokoll ismeretanyagot kapsz csak, mert igenis jól jön a gazdasági és a jogi része, hogy akkor a szerződéseket hogy ismered, hogy vannak megírva egyáltalán a szerződéseit, hiszen itt, amikor például a pandémia beütött és lezárások elkezdődtek 2020-ban, nekünk már több mint 4000 szerződésünk meg volt kötve, és már egyébként a műsorfüzet is meg volt szerkesztve a 2020-as, és annál a pontnál kellett mondani, hogy le kell mondani a fesztivált, és hát ugye akkor volt az, hogy jó, hogy a szerződésben benne volt a Viszmajornál a járvány megnevezése, és akkor ki kellett küldeni egy ilyen jogi formulát, hogy ellehetetlenült ugye a szerződése az intézkedések miatt. Viszont ezek mind jól jönnek az embernek, hogyha ezeket tanulta, legalább tud valamilyen szinten igazodni a jogi meg gazdasági részéhez. Úgyhogy ez azért eléggé szokta az ember vállát nyomni, hogy összejönne a matek a végén.
Hát azt gondolom, hát ez valami iszonyat gyomorgörcs lehet. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy látod most a fesztiváloknak a helyzetét ilyen szempontból? Tehát mostanában, pláne a nehéz évek után, szponzorok például jobban vannak, mint régen, ugyanúgy, tehát milyen tendenciát
látsz?
Sajnos
ugye a pandémia gazdasági visszaesést is okozott, és én azt látom, hogy ugye már ott a gazdasági 2008-as válság körül eltündenteztek a szponzorok, vagy legalábbis az a régi hozzáállás, hogy itt nagyon könnyen lehetett meggyőzni szponzorokat, az akkor ott véget ért, és már akkor az volt a jellemző, hogy egy-egy nagyobb fesztivál mellé álltak, és nem sokféle projektbe fektették a marketing hozzájárulásukat, és én azt látom, hogy még jobban megfogyatkozott a szponzorok ereje, hiszen mindenhol megvágták a marketing költségvetéseket.
És akkor miből tud létrejönni a fesztivál? Több a néző viszont, mert örülnek, hogy újra van fesztivál, vagy akkor most hogyan jön ki a matek?
Hát ugye az állami támogatások azért ugyanúgy megpályázhatóak, ugye most olyan szempontból segítették a szakmánkat, hogy jó pár forrás, mint például az NKA a Fesztivál Kollégium kiírásai már januárban megpályázható voltak, és már el is dőltek így február-márciusra, mert egyébként régen az volt a jellemző, hogy nyárra derült ki egyáltalán, hogy kaptál-e hozzá támogatást a projektedhez, már lehet, hogy éppen nyitottad a fesztivál kapuját, amikor
hát kijött
a döntés. Úgyhogy ebben egyébként például szerintem nagyon sokat haladtunk előre, és nagyon könnyebb lett ezzel való tervezés, és hát reméljük, hogy a látogatók egyébként visszatérnek. Most elkezdtünk talán így akik szabadtéri fesztiválosok vagyunk bizakodni, mert sajnos a zártéri koncertekre nagyon nem tértek vissza, pláne a színházi előadásokra, viszont a koncertekre most szabadtére úgy néz ki, hogy elkezdtek megindulni az emberek.
Az elkezdtek megindulni, az azt jelenti, hogy még mindig nincsenek annyian, mint az egész vírus előtt.
Az embereknek inkább lett egy elkényelmesedettebb, csendesebb
igen, erre gondoltam.
Visszavonulása, mint hogy most itt hirtelen. Nyilván azok a 10-20 évesek, akik most két évig be voltak zárva, azok nagyon kiszabadulnak, de azért nem lett sokkal több koncertlátogató. Az arányok megmaradtak ugyanazok, nagyon sok jó rendezvény lesz a nyáron, úgyhogy én remélem, hogy azért mindegyik jól fog sikerülni.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy neked Oszkó Péter volt pénzügyminiszter a férjed. Ez neked, hogy politikus feleség vagy, ez jelentett előnyt, vagy inkább pont, hogy hátrányt jelentett a pályád során?
Igazából rácsodálkoznak, hogy dolgozom. Minket a Művészetek Völgye hozott össze, hiszen ő egyébként szájharmonikán is játszik, úgyhogy fellépőként ismertem meg a Völgyben, illetve együtt dolgoztunk a szponzorok meggyőzésén, hiszen tudott olyan know-how-t mutatni, amivel egyébként akár a kiajállókon tudtunk javítani. Úgyhogy gyakorlatilag nem mondanám, hogy hátrány, inkább rácsodálkoznak, és ettől egy ilyen csodabogár vagyok valahol a szakmában, hogy akkor mégis, hogyha
szerelemből gondolom, mert
igen,
szereted ezt csinálni.
Ugye,
nagyon, fel sem erő senkiben.
Igen, érdekes az a feltételezés, hogyha már szereztél egy férjet, akkor miért is szeretnél valami mást csinálni, de én szerettem a munkámat, én szeretek a kultúrával foglalkozni, azt szeretem a Művészetek Völgyében is, hogy van egy ilyen szinergikus hatása egyébként a műfajoknak, egy ilyen példával élve lehet, hogy nagyon sokan a plakátról a Kis Csillag, Hiperkarma, vagy a Bagosi Brothers nevét látják meg, de amikor megérkeznek ebbe a térbe, akkor beesnek egy színházra, beesnek egy jazzre, a Harcsa Veronika udvarba, vagy egy vers felolvasásra, vagy versimpróra a Lackifival a Kaláka vers udvarba, társas játékoznak egyet, és megértik, hogy esetleg egy-egy olyan műfaj, amire nem gondoltak volna úgy egyből, az lehet, hogy mégiscsak közelebb áll hozzájuk, mint ahogy gondolták volna. Én ezt szerettem a művészetek völgyem, és nyilván szeretem azt, amit csinálok, és emiatt biztos, hogy nem állnék le.
Van egyébként ennél feljebb? Így a te szakmádban? Vagy téged egyáltalán nem ez inspirál, hogy még komolyabb pozíciókat, még komolyabb fesztiválokat igazgathass, hanem
másabb
szintén csak,
van,
hogy szereted ezt.
Van. Mint ahogy mondtam, én ugye ilyen minisztériumi háttérrel is rendelkezem, meg kulturális diplomácia is érdekel. Ugye például most idén nagyon sok kulturális intézettel felvettük a kapcsolatot, akik itt vannak Budapest környékén, és lesz például a kórai filmbemutatótól kezdve olasz könyv bemutatón át is ilyen nemzetközi programunk is, de a Magyar Turisztikai Program Alapítvány is azért jött létre, mert itt a pandémia alatt a lobby tevékenységeinket próbáltuk összehangolni, egyébként az alapítvány az üzleti, a kulturális és a sportrendezvények szervezőit és háttéripari dolgozóit próbálja tájékoztató anyagokkal is akár segíteni, például értelmeztük együtt itt a különböző vírushoz kapcsolódó jogszabályokat, és próbáltuk egyszerűbb anyagokkal segíteni a szakmát az ebben való eligazodásban, de ugyanúgy kiállunk az 5%-os rendezvényi áfa mellett, és ez a munka is nagyon inspirál engem. Nyilván egyébként ez egy ilyen sziszifuszi munka, hiszen nagyon sok beadványt megírsz, leadod, aztán...
De elég száraz valahol.
Lehet, hogy csak 5 év múlva lesz eredményed, akkor is egyébként van, hogy ilyen kis sikerek vannak.
De azért van valami, amit még úgy, amit tudod így bakancslista, hogy azért ezt még elérném.
Nagyon sok mindenen agyalunk itt a háttérben. Új műfajokat is, ahogy egyébként kialakulnak új műfajok, szívesen hozunk be. Például így volt most pár éve a Néma Filmhez filmzenét pályázatunkat együtt találtuk ki a Filmarchívum vezetőivel, és iszonyatosan jó pályamunkák érkeznek, és őszintén szólva, amikor az elsőre beültem, mert zsűrizem is egyébként ezeket, és a Művészetek Völgyében az első 2 helyezett méri össze a tudását, tehát ugyanaz a film lemegy 2-szer, és 2 különböző zenekar zenész játssza el azt, amit megírt filmzenének hozzá, és őszintén szólva szkeptikus voltam, hogy azzal a pörgés számmal, amivel rendelkezem, azért egy néma filmre beülni egy másfél órásra, hát valljuk be, voltak kételjeim, de olyan és ráadásul teljesen 2 eltérő munkát szoktunk beválasztani, és mondjuk az egyik valamilyen elektropoppos valami, és viszi úgy a történetet, hogy szavak nélkül hozza elő belőled ugyanazokat az érzéseket, amiket egyébként lehet, hogy a szavak hoznak, tehát hogyha beszélnének, az jönne elő benned, és visz magával, hogy úgy vettem észre csak a végén, hogy már vége van.
Muszáj most már megkérdeznem, mert tudom, hogy édesanyja is vagy, tehát ez nagyon-nagyon sok minden a családdal hogyan egyezthethető össze? Tehát akkor van segítséged? Mert annyit tudok, hogy annyira nem mehet rosszul a dolog, mert a kislányod is fesztiváligazgató szeretne lenni.
Kifejezetten át szeretné majd venni a Művészetek Völgyét.
Hány éves?
7 éves.
Nagyon céltudatos.
Igen, át szeretné venni a Művészetek Völgyét, és akkor még többeket megtanítana arra, hogy nem szabad szemetelni, és környezettudatosabbnak kell lenni. Csak hogy előrevetítsem a
jövőjét a fesztiválnak.
10 év múlva milyen programok várhatóak itt. Az az igazság, hogy nyilván a férjem nagyon sokat segít, és mind a kettőnknek rugalmas a munkaköre, és össze szoktuk tudni szervezni. Illetve a nagyszülők is segítenek nekünk, és nyilván volt olyan, hogy a kislányom mellett telefonáltam, de olyan is volt, és azt szerintem nem sok baba mondhatja el, hogy a Kaláka zenekar ott énekelt neki a bölcsője mellett, amikor felugrottak beszélgetni a Kaláka versudvarról, vagy úgy ugyanez Harcsa Veronikával, meg Paja Bea is énekelt neki, úgyhogy vannak előnyei is ennek, illetve nagyon céltudatosan már most szeret színpadokra felmenni és szerepelni, úgyhogy nem tudom, hogy a színpad mely oldalán fogjuk viszont látni itt majd 10 év múlva.
De vissza fogjuk, ez biztos. Van. Valami csodának kéne történni.
Úgyhogy annyira nem lehet rossz, hogyha ő ezt ennyire szereti.
És neked soha nem jelentett hátrányt egyébként az, hogy nő vagy ebben a szakmában?
Hogy is mondjam, megvannak itt is a határok, és egy konzervatívabb vidéki társaságnál azért nem mondom, nem azért voltak, akik meglepődtek, amikor Márta Istvánt váltva egyszer csak velem kellett beszélgetni, és már így keresték, hogy hol van mellőlem az ember, akivel lehetne tárgyalni, de szépen megszokták, úgyhogy most már nem akad fönt ezen senki. Az az érdekes, hogy ugye nagyon sok nő van egyébként a szervezésben a folyamatok kezdetén, de valószínűleg a családdal is, meg a sok éjszakázással, főleg ha zenekar mellett vagy, egyszerűen egy idő után a szeniorabb rétegből elkezdenek kikopni. Ott viszonylag kevés nő van, és ez nem azért van, mert valaki kifejezetten megakadályozza őket, hanem egyszerűen az életmód talán nem olyan. Nekem ugye ilyen szempontból szerencsém van, mivel a két kisebb fesztivállal, meg ezzel a hosszabbal, ugye magát az éjszakázós életmódot én nagyon kevés napig űzöm az
évtől. Persze, ezt abszolút el tudod kerülni.
Például Bécsben van egy olyan kezdeményezés, hogy az ilyen atipikus szakmában dolgozó anyukáknak biztosítanak babysittert, vagy tehát ilyen dolgokkal is lehet egyébként javítani a nők helyzetén az iparágban.
Ettől azért azt gondolom, hogy itt, ha még nagyon távol vagyunk, sajnos.
Ez így van, tehát itt vagy az van, hogy akkor akivel vállaltatok gyereket, akkor tényleg felosztjátok, nem csak azt mondjátok, hogy felosztjátok a feladatokat, és akkor a másikra is ugyanúgy tudod bízni a gyermekedet, tehát ez másképp nem működik.
Tehát ez baromi nehéz szerintem itthon, tehát hogy most még az a jó eset, hogyha fel tudjátok egymásra osztani, de ott sincs még arról szó, hogy mikor vagytok ti ketten együtt, tehát azért ez egy külön beszélgetés témája szerintem. Beszéljünk még arról így a beszélgetés lezárásaképpen, ami úgymond off-topic így a fesztiválokkal kapcsolatban, hogy ugye édesanyád orosz, tehát a félig orosz vagy, és közben félig meddig Ukrajnában nőttél fel, tehát neked ott is vannak rokonaid, barátaid. Téged most ez a háborús helyzet hogyan érint? Tehát konkrétan Harkivban, ahol te éltél,
igen,
ott bombázások voltak.
Igen, hát azért háttérbe szorult pár fesztivál szervezési folyamat azért itt február-márciusban nálam, ezért nagyon jó, hogy a csapat az abszolút ilyen önállóan felállt, és tud beleszokott egy rutinba, mert azért nehéz volt az időszak, hát még mindig azért nehéz látni azt, hogy gyakorlatilag azon a helyen, pont nézegettem valamikor az általános iskolámnak, szerintem felfedeztem azt a fényképet, ahol a romjait látom, és nagyon nehéz ezt látni.
És neked élnek ilyen rokonaid?
Már eljöttek onnan éppen, de hát azt se tudjuk, hogy lesz-e hova visszatérniük, maradt-e valami a lakásukból, és egyáltalán azt felfogni, hogy egyébként egy valahol testvérnép, két szláv népről beszélünk, hogy tehet ilyen lépéseket a másik ellenében, mert az semmilyen konfliktusnak nem lehet a háború a rendezési módja, és egyszerűen természetesen már előtte is sajnos annyira nagy volt a szakadék az oroszajkú, meg a ukrán érzetű lakosság között, ami sajnos már előrevetítette, hogy ennek lesz egy eszkalálódása majd később is.
Te egyébként neked mindig egyértelmű volt, hogy te a karrieredet azt Magyarországon szeretnéd majd egyetlen elkezdeni?
Az az igazság, hogy én itt születtem, csak jártam sok évet iskolába ott a nagymamámékkal élve. Valahogy a két ország között ingázva éltem mindig is, de azért több időt töltöttem eleve Magyarországon. Általános iskola második felétől, vagy inkább gimnáziumtól meg abszolút itt voltam. Úgyhogy igen, ez egy ilyen egyértelmű pályafutás volt.
Oszkó Jakab Natália, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hát még tudnánk miről beszélgetni, de legkésőbb a Művészetek Völgyében akkor találkozunk, és sok sikert nektek!